Nyolcadik fejezet. Sakk! Újjongva kiáltotta ez Szász Károly. Hely, milyen vidáman! Utána meg döbbenten. Hát ilyen még nem történt közöttük, hogy Bólyai János elveszítse a játszmát. 4 esztendő alatt soha! Mindig ő nyerte meg. Nyomva meg is riadt utána Szász, és kutatva nézett Bólyai Jánosra. Mi történhetett vele? Véletlen szerencse, hogy ő nyerte meg, vagy Bólyai János esze, gondolata nem a sakktáblán járt. Ezt lehet, mert arcán is látszik, hogy olyan szokatlan. Ez bizony, én nyertem meg, mondta Szász, igen, örömmel megint, de mentegetőzve is. Bólyai János nem felelt. Kezének egyetlen mozdulatával lesöpörte a figurákat a tábláról, de nem haraggal. Haragszoltán? Az nem, 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 felelte Bólyai, és próbált mosolyogni. Úgy volt. Nem a figurákon járt gondolata. Elnézett fölöttük. Az emeletről hárfahangok szűrődtek be Szász Károly szobájába, ahol ültek, és nagy figyelemmel hallgatták a hangokat. Negédes német dal. Fent a szalomba vígan vannak, mint mindig. Nagy vendégsereg, urak, tisztek, Teleki Ele grófnak, nagy a háza Bécsben, magas az állása. Ha Sárpatak nem is nagy, de megoldja rangjának fizetésével és egyéb jövedelmekkel, mint sokan most az erdélyi grófok. Meg kell adni, nagy eszű ember. Bécs meg jókedvű most, jókedvű a székely urakhoz. Elhallgat a hárfa, kacagás budjan, és Bólyai János előtt fölrévül a szalon. Néhányszor már volt ott, kérték, hogy hegedüljön. Valójában csak azt csinálta, sokat nem forgolódott ott. Annyit éppen, hogy ne legyen feltűnő szűkszavúsága. De Lenkét nézte, Teleki Lenkét. Lopva mohó szemmel, Lenkét, amint hozzáhajol a hárfához, és keskeny feje, nagy, nedves fényben úszó, zöld szemével fölnyúlik sajátságosan, előrevetett állával. Bécs. Bécs boldog. Ó, boldog most. Napóleon halott, a reichstadti herceg osztrák tiszt virul, a Szent Szövetség és Metternich. Bólyai János nem gondolt mindezekre ilyen körülményesen, de a kép ott fönt, a szalon, tisztán villant fel előtte. Vigalom! Szaladt ki Bólyai János száján önkéntelenül. Kevés megvetés is volt ebben. Szász Károly ránézett, megértette. Ő is hallotta imént a hárfa és a kacagás hangját, amint beszűrődött a szobába. Itt végak, otthon meg, Bólyai ránézett Szász Károlyra kérdőn. Otthon? Otthon meg rossz a termés, és éjség. Bátyám írta. Bólyai János is elkomorodott. Akkor baj van vásárhelyen is. Talán apámnál is nagy a szükség. 5. esztendeje már, hogy itt él Bécsben. Maros vizének párájából, erdő korhadó leveleinek nedve lehelletéből, a sátoros kéményekből fölszálló füst kesernyés ízéből, birka ökör csapatok párolgásából, amint lehajtották őket a hegyekből, és a kert végében régi baromvásártéren nagy búsan elbődülnek. A hazafelé szállt gondolata jobban érezte ezt az illatot, és most, hogy szólott Szász. Kicsi magas tetejű házak, erdők és ökrök. Más világ, lomha, borulatos minden. Bécs pedig. Füstölt szalonna avason. Tömblő túró. Mondta Bólyai jelentős hangon, mintha fontos esetet állapítana meg. Szász Károly ránézett, csodálkozva, aztán kacagott. Hazai ételre gondolsz? Hát én is régen ettem már, válaszoltam. A szekrényhez lépett, tarisznyát húzott elő, onnan piros csíkos, otthoni átalvetőt, szilvát markolt belőle, és bója elé tette. Egyél! Sámsodi szilva! Mondta szinte áhítatosan. Bója János meghatódva nyúlt a szilva után. Apja jutott eszébe, aki régen, ideérkezése után nem sokára írta neki levélben, itt kéklenek a szilvák, minden nap emlegetünk. És küldött neki 5 rénus forintot az otthoni szilva pótlására. Nem lehet ott javítani, ami otthon van. Azt a világot nem lehet megjavítani, folytatta Bújai. Kell, felelte 100 hévvel. Ki? Akinek kötelességünk. Még neked is. Igaz, hogy a te utad másfelé vezet, katona vagy, tiszt leszel. Ki tudja, hová kerülsz, és én hazamegyek. Elhatározás érzett ki 100 Károly hangjából. Elvészott az ember, te is tudod. Osztrák tiszt leszel, neked könnyű. Én megyek Erdélybe. Erdélybe várnak. Oda professzornak Bécs, nem az én világom. Cifra nekem, jó szaga bódít. Enyed kutyahely. Apám is ott ment tönkre. Itt te sokra vihetted volna még. Otthon a helyem, mondta határozottan 100 Károly. Apafi óta nincs Erdély, válaszolta Bójai. Grófok lakája legyen az ember. Meddig, s mire? 24 esztendős vagyok már. Neki lendült, beszéde hirtelen megszakadt. Bójai pirosra gyúlt arccal állt előtte, aztán hozzálépett 100-hoz, markoló kézzel, keskenyre nyújtott szájjal. Ki grófi lakály? Kérdezte élesen. Mi kis otthon elhányódnánk, csúsznánk, kicsi a föld. A régi nemeseknek bocskorra sem telik már, de újaknak, osztrák bizalmasoknak pedig gyöngyös dolmányra való is. Fiúk, testvérük, fajtájuk itt ágál sokféle hivatalban, jószagú delnők között s nyelvét is kivágná, hogy a németet tegye be helyére. Folytott parázsló szavak záporoztak 100 szájából. S én miféle vagyok? Kérdezte Bójai fehérlő arccal. 100 csak ekkor értette meg a helyzetet. Mozdulatlanul elfehéredett arccal állott Bójai elé, összefonta karját, elszántan szemébe nézett. Vágj hát ketté! Mondta döbbenetes nyugalommal. Ki a grófok kitartottja? Most már nyugodt volt Bójai hangja, de sziszegő. Én vagyok. Én vagyok, ismételte 100, és öklével mellére ütött, hogy döngött bele. Hirtelen könnyezni kezdett. Bójai eleresztette a karját, pillanatig tehetetlenül állt 100 előtt, aztán hozzálépett és magához ölelte. Atyám fia! Mondta komor, ünnepélyesen Bójai. Én hazamegyek, te pedig mész tovább utadon. Megnyugodtak. Bójai, mintha mi sem történt volna, belemargolt a tarisnyába, és továbbette a szilvát. 24 esztendős férfi száj, mely még nem csókolt asszonyt szerelemmel. Ha leteszem a vizsgát, mondta Bójai némi hallgatás után, különös jelentőséggel megnyomva a szót. 100 Károly megértette. Bójai János nem sokára leteszi a tiszti vizsgát. Az akadémiát már elvégezte, egy esztendeig még visszatartották, mint mérnökkari tisztjelöltet, azután már tiszt lesz. Te célhoz jutsz, mégpedig szépen, mondta 100 Károly elismerően. Vagy ki tudja, felelte Bójai. Első vagy, hallom, a legelső. Nekem ezek nem dolgok. Sokszor elgondolkoztam azon, mi a te szerelmed valójában. Hogy van-e ilyen? Van, felelte Bolyai titokzatosan. Valami nagy várat építesz, aztán azt hiába ágyúzzák. Ágyúzzák, ágyúzzák, de sok tisztel sem lehet bevenni. Bolyai János építette, én pedig büszke leszek rád, akárhol élek is. Várat! Incselkedő szelíd volt Bolyai hangja, bús fejét kissé baloldalra billentve. Szász Károly lefelé fordította kérdőn, de nyomban elborult. Szerelmét említi Szász Károly. Van kettő. Csak ő tud mind a kettőről, illetve egyikről már apja is. Teleki Lenkét még ő sem meri magának bevallani. Nem is ő az igazi. A másik forróbb, titokzatosabb. A párhuzamosok. A paralellák. Erről már írt apjának. Vajon Bécsben maradsz-e? Itt hagynak-e? Kérdezte Szász. Mindegy. Úgy mondta ez Bolyai János, mintha jól lakott volna Bécssel. Mintha minden zugát ismerné már, és összes gyönyöreit. Pedig alig ismerte. Alig ismerte jobban, mint amikor ide került. Jóformán csak az utcákat. Néhány ismerős szalomba megfordult, hol hegedű játékát bámulták, csalogatták, és ide-oda gyakrabban látogassa meg őket, de ő nem ment. Csak Szász Károlyhoz járt el ide ebbe a szobába, sakkozásra, beszélgetésre. Néha kiment a Szimeringi útra, az vezet Magyarországra, állt egyedül sokáig, és nézett hosszan Magyarország felé. Néha jöttek nagy ökörcsordák, hajtották az otthoni ökröket is ezen az úton. Messziről megismerte formáikról, különösen pedig szagukról. A kucsmás hajcsárokat megállította, és kifaggatta őket. Mi újság otthon? Ezek ünnepnapok voltak. Különben tanult, nem csak a tananyagot, annál többet. Bécs parfümje, palotái nem igazán érdekelték. A matematika titkai, az igen, a parallellák, a párhuzamosok. Borzongva gondolt erre. Megállj, jövök egy napon, és meghódítalak. Meghódítalak. Csak ennyi. Öt esztendő nem sokára. Anyja halott, apja professzori fizetése egy esztendőre nincsen annyi, mint amennyit a horvát gróf egy kártyatételre föltesz. Azt mondja, Szász Károly híres várat fog építeni. Hát, ez szép lenne. Igaz, kedve szerint való. Apád írte mostanában? Hálásan néz Szász Károlyra. Ír. Ír sokszor. A magáról nem sokat, csak velem foglalkozik. Egyedül van. Nagyanyám is ott hagyta. Ha hazamegyek, fölkeresem őt, és beszélek neki rólad. Ha én elébb jutok haza, mint te, teszi hozzá Szász Károly. Én. Most, hogy tiszt leszel, gondolom, kaphatsz szabadságot. Nem. Határozottan mondja ezt Bolyai János düvel. Elutasítóan. Értem, feleli Szász. Mit? Hogy hát innen Bécsből nem vágysz haza a kicsi vásárhelyre. Attól félek, egyszer hazamegyek, többé nem tudok onnan eljönni. Szász Károly hozzálép, megöleli. Későre jár, megyek. Megyek. Mondja, és fölteszi csákóját. Gyengéden húzódozva elvonja a vállát Szásztól. Még egyszer visszanéz a Teleki palotára, de a szalon ablakai már sötétek, csak a cselédek ablakaiból szűrődik ki világosság. Az utca zajos. Fogatok trappolnak, most jönnek a színházból. Bolyai Jánosnak az jut eszébe, hogy odahaza ilyenkor kaszálnak másodszor. Levele jött, mondja Halász Gedeon, amint belép az internátusba. És két levelet ad kezébe. Megnézi a címzésüket, ismeri mindkettő küldőjét. Egyik apjától jött, másik Csapó Szilágyi Józseftől, volt tanítójától. Először a Szilágyi levelét bontja föl kíváncsian. 10 forintos bankó van benne. Szégyent érez, és meghatottságot. Miért küld neki pénzt, mikor éhség van Erdélyben is? Apja levele hosszú, mint mindig. A szép levél, de örökkön ugyanaz, hogy félti őt. Eddig még kertben voltál, melyet a lopók nem hághattak könnyen által. Meg sem értek volna a bimbók, hogy a tolvaj csaló. Megrándul az arca kelletlenül. Prédikáció. Mindig ez a keserű, patetikus hang, amely úgy idézi eléje apját, mintha otthon a nagy templom szószékén állna, és neki prédikálna egyedül a nagy, kongó, hideg templomban. Mérgesíti ez a hang. De nem apja miatt, úgy érzi valahogy, mintha egész Erdély egy nagy prédikáció volna, miközben minden pusztul. Mert a székelyek vagy prédikálnak, vagy prédikációt hallgatnak. Ó, apja írása kedves neki, de szeretne valami közvetlenebbet, többet, cikornyásabbat hallani, olvasni. Ő nem ilyen, ezt már tudja. Ő nem burkolózik fenséges szavakba. Apja mondta is egyszer még otthon, hideg vagy te, mint a nagyanyád, Bachmann Julianna. Lehet. Lehet 100 vér van benne. De jó, nagyon jó ez a hideg, ez a hidegség. Mert tisztában lát az ember. Nem olyan, mint a fekete unoké. Ezerképpen remegek, míg mostani korod bűbájos vidékein álmélkodsz, és téged párbajtól féltelek leginkább, s a fehér népektől. Bolyai János fölkacag. A fehér népektől, a nőktől félti apja, mikor ő a jeges paralellákkal ölelkezik, és csak hegedűjét szorítja magához. Ó, ha egyszer magához ölelő valakit. Nem sokára tiszt lesz. Apja pénzéből nem futotta volna erre. Kemény gróf, teleki, kendefi, és még a szegény Csapói Szilágyi is küldtek neki pénzt. Apja ritkán. Neki nincsen. Csöndes az internátus. A szobák nehéz boltozatán keresztül nem hallatszik be semmi nesz. Társain többnyire vidámodnak valahol kint a városban. Többnyire gazdag fiúk. Mit félti őt az apja? Az Istenért? Mit félti? Nem gyermek már? Nem is volt soha. Oda csapja a levelet olyan lendülettel, hogy a gyertya lángja is megremeg belé. Előveszi a cseh nyelvtant, azt tanulja mostanában, fogcsikorogva recsegteti a furcsa szláv szavakban összezsúfolódott mással hangzókat. Kell tudni a csehül, aki várat akar építeni, annak kell tudni a csehül. Azt is. Hogy mondta Szász Károly? Kivágnák a nyelvünket is, hogy németet tegyenek helyette. Akármilyen más nyelvet, csak magyart ne. Magyar urak még egymás között sem beszélnek magyarul. Milyen nép ez? Azt mondják, Ázsiából jöttek. Én nem maradtak ott. És ha idejöttek Európába, miért szolgálnak mindig mást? Miért suhant másért kardjuk? Barmaik miért híznak másnak, míg ők maguk éheznek.
Mi történt ő velük? Többé soha nem megy haza.
Egyszer Csapói Szilágyi mesét mondott neki Csaba királyfiról. Miért jut eszébe ez most? Ültek a kertben, nyár volt, nagy zöld legyek dongtak, és Csapói Szilágyi beszélt Csaba királyfiról, aki jön egyszer felhők között, és megváltja a székelyeket. Megilletődve lépett be a nagy terembe. Eljött hát ez a nap is. Az emelvényen ragyogtak az aranysújtásos ruhák, csillogtak az érdemrendek, az akadémiai növendékek díszruhájukban sápadtan mereven sorakoztak föl. Egy morva tábornok szónokolt, édes hangja süvölt, nem figyel oda, nem is hallja, mit mond. Mit mondhat egy tábornok? Most ő lép elé. Nem érez semmi felindulást, azt sem látja, hogy János főherceg érdeklődve végigméri, amint a táblához lép, és súg valamit az akadémiai parancsnokának. Kezében a kréta. Előtte a fekete tábla. Mámorosan szalad a kréta a táblán. Erőszakos, össze-vissza dűlöngélő betűk fehérlenek a fekete síkon. Professzora diktálja. Keze, mint lefékezett toporzékoló csikó ficánkol a lassú diktálás visszatartásától. Ez a feladat. Amint látja, húzza a vonalakat, a kréta megcsikordul. Csak két villanás kitágult szemével, két telenézéssel már magába szívta a képletet, aztán megfordul, és azonnal mondja az eredményt. János főherceg szája szélén alig észrevehetően elégedett mosoly. Tovább nem is feleltetik. Fontos helyre küldünk, mondja egy tábornok, és elégedetten vállára teszi a kezét. Kiváló minősítéssel végzett Bólyai János.